Mi a Liderbárnál nagyon szeretjük a mítoszokat. Ezek olyan feltételezések, amik sokszor akadályát jelenthetik a fejlődésünknek. Az első podcastünkkel rögtön 5 vezetői vagy vezetés körül kialakult mítoszt szeretnénk ledönteni, amiket a szakirodalom is újra meg újra elővesz. Lássuk is az elsőt, miszerint a vezetők nem keményen, csak okosan dolgoznak.
Soha nem értettem ezt a mítoszt igazán, pedig rengetegszer találkozunk vele, és bár vannak módszerek arra persze, hogy a vezetők ügyesebbek legyenek a feladataik hatékony rangsorolásában, vagy a napi feladataik megtervezésében, az idejük beosztásában, tudják mikor és milyen feladatokat kell delegálni, de azt gondolom, hogy minden sikeres ember mindig is nagyon keményen dolgozott az álmainak megvalósításáért, és egyszerűen nem hiszem, hogy nagyszerű eredmény születhet kemény munka nélkül. Sikeres vezetők életrajzát és történeteit rengeteg pszichológiai és üzleti fókuszú kutatás is feldolgozza, amikor a siker kulcsát vizsgálják, ugye ez egy nagyon közkedvelt téma mostanában, de akár a könyvesboltok polcain is látható rengeteg sikeres céget vagy embertörténetét feldolgozó könyv. Bár sok-sok különböző faktor azonosítható, ami a sikerhez szükséges, ha megnézzük azokat az embereket, akiket sikeres embereknek tartunk, gondolj csak valakire akár, akit te annak tartasz. Szóval, hogy teljesen mindegy, hogy kiről beszélünk, Walt Disney-től Gucci-nál, Bill Gates-ig, egy mindig közös a történetükben, az, hogy írtó keményen dolgoztak az álmaikért, és meggyőződésem szerint ez volt a sikerük egyik záloga. Tehát azt gondolom, hogy az a mítosz, hogy a sikeres vezetők nem dolgoznak olyan keményen, egyszerűen csak nem igaz, hiszen nincsen siker kemény munka nélkül. A második mítosz, amit szeretnénk körbejárni ma veletek, az az, hogy a vezetőknek mindenre van válaszuk.
Hát ahhoz, hogy megértsük, hogy ez valójában miért is mítosz, el kell fogadnunk azt az alapigazságot, hogy nincs olyan ember, aki mindenre tudna minden választ, minden kérdésre tudna minden választ egész pontosan. Ahogy ezt nem várhatjuk el a magánéletünkben, ugye ezt nem várhatjuk el az üzleti szférában, az üzleti életben sem. Valahogy mégis a nem tudom, a céges környezetben egy ördögtől való válasznak számít, érkezzen ez akár vezetőtől, vagy éppen kollégától. Pedig egy szakértő vezető sem ismerhet mindent, ez egyszerűen csak racionalitás, hiszen sok esetben a vezetők nem dolgoznak nap mint nap azokkal a rendszerekkel, nem szembesülnek nap mint nap azokkal a problémákkal face to face, amikkel a tűzvonalban lévő kollégák igen. Ez egyébként szerintem a vezetői pozíciónak a sajátja, tehát ezért nem kérhetünk számon senkit, hiszen nem lehetnek ők ott mindig mindenhol. Tehát maximum csak az elmesélésekből találkozhatnak adott problémákkal, így szóhoz kell hagyniuk jutni azokat, akik közelebb vannak a tűzvonalhoz, hogy a lehető legjobban megértsék őket. Fontos kiemelni, és ezt a Gallup kutatások is igazolják, hogy az el nem köteleződés egyik fő oka az, hogyha a kolléga nem érzi, hogy a munkahelyen a véleménye, a meglátásai, a tapasztalata számítana, és igen, ez táplálkozhat abból, hogyha úgy érzi, hogy őt nem hallgatják meg. Csináljunk egy kis próbát, és próbáljuk ki legközelebb, amikor beszélgetünk valakivel, hogy mennyi lelki energiát emészt fel az, hogyha nem mondhatjuk ki hangosan azt, amit valójában gondolunk, hogy adott témát mi látunk. És akkor utána képzeljük bele magunkat abba, hogy milyen érzés egy kollégának, amikor az iroda falai között éli át ugyanezt. Az emberek nem csak leadott monológokat akarnak meghallgatni, majd visszaülni az asztalukhoz és azokat csendben végrehajtani, hanem hogyha azt szeretnénk, hogy a kollégáink szenvedélyesen elköteleződött csapatot alkossanak, akkor ahhoz szenvedélyes embereket kell kiválasztanunk, akik igenis hallatni akarják a hangukat, a meglátásaikat, az ötleteiket, ahhoz, hogy alkotni tudjanak. És egy fél mondattal még térjünk ki arra is, hogy nem csak kérdezni kell tudni nagyon jól, hanem hallgatni is, és ezt ugyanúgy gyakorolni kell, mint bármi mást ahhoz, hogy az értő hallgatás az egy rögzült szokássá tudjon válni. Így összességében erről a mítoszról elmondhatjuk azt, hogy meg kell tanulnunk valódi beszélgetéseket folytatni, és nem pedig monológ párbajokat vívni. Mi a következő mítoszunk?
A következő az, hogy a sikeres vezetők mindig a reflektorfényben vannak. Ez sokakat visszatart akár attól, hogy vezetői pozíciót vállaljanak. Azt gondolom, hogy valaki, ha egy vállalat vezetője, akkor egészen biztosan számíthat rá, hogy a szóvivője is lesz a cégnek. Azonban lássuk be, hogy a vezetők nagy része nem cégvezető, és nem feltétlenül kell szóvivőnek lennie, sőt, A kutatások szerint a vezetők inkább alázatosak, és nem nagyon törődnek a reflektorfénnyel. Az eredményeikkel törődnek, és az áll a gondolkodásuk és tetteik fókuszában. Jim Collins a Jobb Old Kiváló című könyvében például azt mondja, hogy a kivételes vezetők félreteszik az egójukat a saját útjukból, annak érdekében, hogy elérjék a nagyobb céljaikat. Persze nem arról van szó, hogy nincs egó, vagy önérdek, mondja Collins. Valójában hihetetlenül ambíciózusak ezek az emberek, de ezeket az ambíciókat legfőképp a cég érdekei és céljai elérésére fordítják, nem pedig a saját céljukére. Engedjétek meg, hogy két példát hozzak. Olyan vezetőkről, akik nem túl ismertek, vagy nem voltak sohasem túl ismertek, mégis olyan márkákat építettek, amik ma is vezető szerepet töltenek be a saját iparágukban, anélkül, hogy ismernénk a vezetők nevét, akik segítették útjukon ezeket a cégeket. Az első példám Darwin Smithről szól, aki a Kimberly Clark vezérigazgatója volt, és úgy lett egyébként a cég vezére, hogy 36%-os forgalom visszaesés szenvedett el a piacon a Kimberly Clark. Vezetésének 20 évében átformálta a márkát a világ vezető papíralapú fogyasztási cikkvállalatává, sőt, vezetése alatt a Kimberly Clark az általános piac több mint 4-szeres összesített hozamát termelte, ezzel túlszárnyalva a versenytársait. Nyugdíjba vonulásakor kérdezték Smith kiváló eredményei és sikere titkáról, és csak annyit válaszolt, hogy soha nem hagytam abba a próbálkozást, hogy jobb legyek. Szerintem ez zseniális. A másik példám pedig Coleman Mocklerről szól, aki 1975 és 91 között a Gillette vezérigazgatója volt, és bár ez idő alatt számos támadás érte a céget, mind külső, mind belső erők próbálták tönkretenni a Gillette-et, Mocklere harcolt, folytatta a Gillette csodálatos növekedését és fantasztikus visszatérését, és azt kell róla tudni, hogy ő a nyilvánosság előtt nagyon szégyellős volt. Mindig is, akik őt ismerték, nagyon alázatos, szégyellős emberként jellemezték, aki elutasította az újságírók felkéréseit, nem nyilatkozott, nem fotózkodott, de nagyon fontos, hogy senki, aki ismerte őt, nem értékelte szerénységét gyengeségként. Engedjétek meg, hogy beszéljek egy ehhez szorosan kapcsolódó mítoszról, mégpedig arról, hogy a vezetők extrovertáltak. Nos, szeretnék itt egy kis rendet tenni, mert az, hogy valaki extrovertált vagy introvertált, az azt jelenti, hogy honnan töltekezik inkább, honnan nyer energiát, honnan tudja tölteni az elemeit. És higgyétek el nekem, hogy nincsenek olyan tanulmányok, amelyek azt igazolnák, hogy a sikeres vezetők extrovertáltak.
A következő mítosz pedig az én egyik személyes kedvencem, mert azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindenkit érdekel. Vezetőnek születni lehet?
Azt már ugye korábban beszéltük, hogy a vezetők bizony kemény munkával válnak sikeres és eredményes vezetővé, de hát természetesen bárki megkaphatja a titulust, a címet, vagy akár azt a vezetői széket, de az, hogy beosztottjaid vannak, vagy követőid, az, hogy elfogadnak, vagy felnéznek rád, az vezetői működés kérdése. A vezetés egy jó nagy adag attitűd, és egy másik nagy adag készség, ami egyben jó hír is nekünk, hiszen ha készség, akkor tanulható. Én azt gondolom, hogy a legveszélyesebb vezetői mítosz az, hogy a vezetők vezetőnek születnek. Hiszen ha ez a mítosz azt állítja, hogy vezetőnek születni kell, akkor azt is állítja, hogy rendelkezel azokkal a tulajdonságokkal, amik kellenek hozzá, vagy pedig nem rendelkezel. Pedig valójában éppen az ellenkezője igaz. A vezetés készség, nem pedig genetika. Sally Sullenberger, a híres repülőgép kapitány, aki biztonságosan tette le utasszállító gépét a Hudson folyóra, például elmondta a tárgyalásokon, hogy meg volt győződve róla, hogy képes lesz letenni a gépet a folyóra anélkül, hogy bárkinek életveszélyes sérülést okozna, és ő mindezt sok éves tapasztalatára építette. Azt mondta, hogy a képzés, a tanulás és a felkészülés egyszerűen képessé tette őt, hogy ilyen váratlan helyzeteket és életveszélyes manővereket kezeljen. Ledöntve ezt a mítoszt, azt kell mondanom, hogy az igazság, hogy a vezetésnek semmi köze a pozícióhoz, munkával és gyakorlással bárkiből lehet vezető, aki motivált erre.
Az utolsó mítoszunk pedig szorosan kapcsolódik ehhez a negyedikhez, akár annak folytatásaként is tekinthetünk rá, hiszen A mítosz maga annyit tesz, hogy vezetőnek lenni az egy pozíció, egy konstans állapot, de nem az. Ahogy ezt már korábban is megbeszéltük, a vezetők ugyanúgy működnek, mint ahogy az átlag emberek, esznek, isznak, alszanak, és ugyanúgy nem lesznek soha készek, mint ahogy senki más. Mit jelent ez? Hát nem jön el az a pillanat, amikor majd csípol egyet a kemence vagy a sütő, és mint egy elkészült kerámiát, majd kivehetjük őket, hogy ebben az állapotban őrizzük meg az örökké valóságnak, hiszen nincs már szükségük további tanulásra, fejlődésre vagy fejlesztésre. Vezetővé, ahogy Réka is említette, a vezetői szék elfoglalásával vagy a vezetői kinevezés aláírásával lehet elsődlegesen válni, utána pedig azzal, hogyha újra meg újra a csapat elfogadja a vezetőt vezetőjének. Ez az elfogadás azonban nem egy adott állapot, nem egy törvényszerűség, ezt újra meg újra el kell érni, és ezt újra meg újra fenn kell tartani, mert sajnos könnyen el is lehet ezt veszíteni, hogyha erre nem figyelünk. És az egyik nagyon kedvenc példámat kellett idehoznom, hogy ez egy kicsit olyan, mint a testépítés, ahol a testépítő világban is látni kell azt, hogy fizikumot testépítők is csak kölcsönbe kapnak. Ha nem tartják a szigorú diétát, ha nem tartják a szigorú edzésterveket, akkor ez a kapott fizikum egyszerűen megszűnik. Ugyanez az analógia igaz a vezetésre is, hogyha nem figyelünk oda a kollégákra, hogyha nem figyelünk oda arra, hogy mi hogyan működünk vezetőként, vagy ahogy mondtad éppen nem tréningezzük ezeket a készségeinket, akkor sajnos a vezetői mi voltunk is könnyen múlandó lehet. Vezetőnek lenni tehát ugyanúgy folyamatos tanulást és fejlődési szándékot kell, hogy igényeljen, mint ahogy követeli azt egyébként a ranglétrának akár bármelyik alsóbb foka is, ebben sincs különbség vezetők és beosztottak között. És hát mi a jövőben a Leaderbar keretei között ehhez próbálunk majd érdekes és hasznos segítséggel szolgálni, hogy ez a fejlődés és tanulás minél élvezetesebb és minél élményszerűbb legyen. De mielőtt elköszönnénk, nézzük át még egyszer, hogy miről beszéltünk a mai podcastben.
Megállapítottuk, hogy a sikeres vezetők igenis keményen dolgoznak, lehet, hogy szervezettebben, struktúráltabban dolgoznak, de egészen biztosan keményen. És az is biztos, hogy nincsen mindenre válaszuk, sőt, sikerük kulcsa az, hogy belátják, nem tudhatnak mindent, és éppen emiatt mozgósítják jól a csapataik erőforrásait.
Tudjuk azt is, hogy a vezetés nem jelent állandó reflektorfényt, és igenis egy introvertált, visszahúzódóbb személyiségű vezető is lehet sikeres. Azt is megbeszéltük, hogy a vezetés nem velünk született genetikai tulajdonságok halmaza, hanem bárki számára elsajátítható készség és képesség halmaz, amit újra meg újra el kell érni, és fenn kell tudni tartani a kollégák felé.
Reméljük, hogy tetszett neked a mai podcastünk. Olvasd bennünket a blogunkon, vagy kövess a Facebookon, vagy az Instagramon, és várunk legközelebb is szeretettel.
Innen folytatjuk.